Bevezetés. Anekdota kedvelő nemzet vagyunk mi magyarok. Ősnapkeleti erkölcseink épp maradványa ez a tulajdonság, a malom alatt és a márványíves teremben egyaránt. A büszke Kalliope nádas házakba nem látogat el se nálunk, se másutt. Bizony, a mi népünk is járatlan a históriában, szinte úgy látszik, mintha nem érdekelné sorsa a nemzetnek, mely őt századokon keresztül dologgyanánt tekintette. És mégis csodálatosan nagy a magyar nép históriai érzéke amaz apró elbeszélések révén, amelyeket a köztudat a hazai történet fényes alakjairól ismer. Árpád, Lehel, Boton, Szent István, Szent László, Nagy Lajos, Hunyadi János, Mátyás király, Szigeti, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, Kossuth Lajos. E nevek körül kristályosodott meg a magyar nép történeti érzéke. Tudást, igazi tudást ne keressünk benne. A visel dolgoknak még legszárazabb krónikai sora is, hézagos ez együgyű lelkekben, hát még ha az okok keresésére és megértésére gondolunk. De mikor a szántóvető ember az ekefordulónál megpihen egy kicsit, letörüli arcát porlepetingével és végignéz a rónán, egész addig, ahol az ég csókolódzik a röggel, egy munka édesítő boldog nagy érzés támad benne, hogy ez a roppant föld az övé. Napkeleti apáink megszerezték, dicsőséges királyaink megtartották, vitéz hadvezéreink oltalmazták a pogány ellen, aztán volt egy nemes ifjúból lett királyunk, a nagyok legnagyobbja, s mióta meghalt, oda az igazság. Voltak hőseink, kiket legyőzött az ellenség, a török, a német, de bukásuk diadal, mert részük van benne, hogy él a magyar. A hosszú, csendes szolgaság után jött egy ember felszabadítani mindeneket. 10 évszázad fénye és gyásza és fénye csillam meg a föld egyszerű fiának szemében, mikor végignéz a talpa alatt barnáló ugaron. És ahhoz az édes boldog nagy érzéshez, hogy ez az övé, csatlakozik egy másik, még édesebb, még boldogabb, még nagyobb, hogy ez a haza. És ez már nem is egészen érzés, hanem inkább tudat. Sugalta az az együgyű töredékes história ismeret, amely agya velején átvillant a pillanatnak csodálatos hathatóságú, összefoglaló erejével. Holott mindez csak anekdóta, mulatságos, apró történetek. Azok a nagyok, a hatalmas cselekvők nem is tűnnek föl bennük mindig nagyságusk és hatalmuk teljességében. Többnyire csak emberek. De éppen ezért nagyok és hatalmasok, ezért egyesül bennük korszakok élete, korszakok sorsának indítóka, oly kifejező erővel, hogy megérti a jámbor pór elme is, és bölcselkedésben mélyed el. Napkeletről való lelkünktől szakadt erkölcsi tulajdonság ez, kis dolgokban keresni és találni meg a nagyot, anekdotában a történetet, egyben a milliómokat, emberben a századot. És közös vonása az egész magyarságnak. A földműves és a középkor tudákos krónikása, aki irtózik minden népiestől, az írás tudó nagy általánosság és nemzetünk lelkének legdicsőbb kifejezői mind vonzódnak ehhez a bibliai erőhöz. Mert bibliai erő a látás, a gondolkodás, az ítélet, ez izmos terméke, a parabola, a példabeszéd, más szóval az anekdota. Ha meghatározást akarnék csinálni, azt mondanám, mindegyik anekdóta egy-egy igazság győzedelme a természeti kiválás révén. Akár egy gondolat vagy ötlet diadalmaskodik, akár egy alak legjellemzőbb vonása, akár egy fordulatos kis történetben kerekedik felül az, amit a józanész kíván, csupa győzedelmes erő ez, és a furcsaság, a pajzánság, a tréfa közepett is mindig ott van a világ rendjének dönthetetlen törvénye, az örök emberi. A magyar léleknek minden századokon által törhetetlen egysége, a nemzeti géniusz mutatkozik abban a jelenségben is, hogy anekdota kincsünk és népköltésünk között van egy különös megfordított viszony. Mi urak, mióta kinyillott a szemünk és fülünk, gyönyörködve csodáljuk a nép meséit, dalait és zenéjét, a nép pedig eltanulja tőlünk, deákos emberektől az anekdotákat. Igazi cserekereskedés ez. Természetes, hogy a nép kevesebbet vesz, mint amennyit ad. Az igazi jókalmárok mi urak vagyunk, de a nép sem veszít a vásáron. Anekdotáink legislegjavát válogatta ki a maga számára csodálatos érzékével, és forma dolgában átalakította maga képére és hasonlatosságára. Ez az átalakítás olyan egyéni, olyan alkotó erejű, hogy tévedésbe ejti a tudósokat is. Néphagyományt sejtenek számos olyan jelenségben, amely csak legáltalánosabb tudattá lett anekdóta. Ez a nagy lefelé hatás, mely az idegenben szinte példátlan, nálunk érthető. Művelt rendjeink minden időben oly sűrűn használták igazságok kifejezéséül az anekdotát, hogy az úri folklóre kincsének el kellett terjedni a nép között is. Anekdotázott a pap, a bíró, a földes úr. Anekdotázott saját körében, és anekdotázott a nép között, mert tudta, hogy a magyar parabola, a magyar ezopuszi mese a mi lelkünkre ható nagy erő. A fehér asztal és a zöld asztal mellett egyaránt munkált ez a hatalom. Szólt a templomi szószéken, az országos gyűléseken, tudós könyvekben és pipaszónál. A táblabíró világ anekdotákban él ma is, mert az anekdotázás volt gondolat kifejezésének legerősebb, legmagyarabb formája. Keleties kényelem szeretete, keleties derült bölcsessége kedvelte ezt a formájában mindig könnyű és rövid, magvában mindig mély tanulságos mesélést. Az emberek meghaltak, elmúlt velük egy egész kor, más idők következtek ránk, minden porcikánkban új vagyunk mi, mai nemzedék. De a táblabírák anekdotái most is megvannak, most is gyönyörködünk bennük, most is értjük jelentőségüket, mert a magyar lélek nemhogy meg nem hal, de nem is vénül. És azért örökké ifjú, mert mindig a régi. Nemzetünknek egész világ szemlélete benne vagyon az anekdotákban, és egész jelleme az anekdota kedvelésben. A magyar humor a tiszta emberismeret. A legnagyobb dolog, ami haladóknak adatott. Éles szem, okos elme, kettőnek révén vált ki és szerzett magának örök életet, az események véghetetlen sokaságából, az, ami emlékezetes, ami bölcs, ami erős. És az éles szem, az okos elme fegyvere, ez a sok szinte számtalan igazság, melynek hüveje az anekdóta. Minden alkalom más-más csillogó szabját von elő a tárból. Más nemzetek filozófiai rendszerekhez folyamodnak, mi anekdotázunk. És az anekdota könnyű kardjával Gordiusz csomókat vágnak ketté. Ezt cselekedte a legbölcsebb magyar, a táblabíró Deák Ferenc is. E nagy ember világ szemlélete nincsen szisztémába foglalva. Ő szokta mondani, a filozófia olyan, mint a só, minden ételbe kell belőle, de maga nem eledel. Deák bölcsességének sava szét van osztva az ő anekdotáiban. Németesen fürkésző és töredékeket összerakosgató elme bizonnyal ki tudna hüvelyezni belőlük egy kész filozófiai rendszert. Mi magyaroknak nincsen szükségünk ilyen sommázásra. Mint keleti nép minden forgácsban megtaláljuk az egészet, az igazságot, az erőt, az embert. A Singer és Wolfner cég legelső szavamra percek alatt tökélt el magát, hogy kiadja a magyar anekdota kincs tőlem szerkesztett 100 éves gyűjteményét, amely nagyságára nézve az NMU külföldi vállalkozásokat is felülhaladja. Nem követem el azt az ízléstelenséget, hogy mint jó barát, jó barátokat dicsérjek, de igaz emberségem ellen vétenék, ha elhallgatnám, hogy a kiadók-e készségét nagyra becsülöm. Nagyra becsülöm pedig azért, mert bizonyságaim vannak arra nézve, hogy őket a vállalkozásban nem puszta üzleti érdek vezérelte. Egy szavam elég volt, hogy legott belebocsátkozzanak-e nagy munka kiadásába. És nem tudták, ma sem tudják, mi az én igazi célom. Ellenben akkor is tudták, ma is tudják, hogy olyan független és akaratos ember vagyok, aki irodalmi vállalkozásban nem ismer egyéb irányadót, mint a maga meggyőződését és ízlését. Rég megkötött szerződésünk kezet ad nekem mindenhez, amit jónak ítélek, ezért tartom én becsben ezt a becsületes szerződést. Most végre elmondom olvasóimnak, kik közé Singer és Wolfner urak is tartoznak, mit akarok én voltak éppen. Sokszor töprengettem, hogy mint értessem meg tervemet lehető röviden. Azt hiszem, mégiscsak akkor beszélek legokosabbat, ha úgy szólok, mint mikor vállalkozásom iránt érdeklődő írótársaim kérdésére feleltem. Összegyűjtöttem a magyar anekdota kincsét Árpádtól Bőti Álcíjig. Egyebet igazán nem tudok, de nem is akarok mondani, mert ebben benne van az egész célom és munkám. Valamint az is, hogy mi a magyar anekdota. Elsőben mindig személyhez kötött, tehát némiképpen hitelességre számot tartó dolog. Mellőzöm ennél fogva humorunknak a ma számtalan becses termékét, amely testetlen, mert csak típusról szól. Bizonyos, hogy a cigány, az örmény, a zsidó, a deák, a papa, kántor, meg az ezernyi, ezer többi alak élt, és egy-egy ember volt valamikor, valahol. Mert szeretett tanulmányom évek során át meggyőződésé érlelte bennem, hogy az anekdotának történnie kell. Csinálni nem csinálják a legötletesebb elmék sem, legfeljebb összerakják, átformálják a meglevőből, mert ráillik valakire. A vándorlás hosszú útján azonban elkallódik, lekopik a személyes vonatkozás, az emberek milliói között a semmiségbe merül a sok csekély, obszkurusz, ismeretlen én, és helyébe lép a típus. Ezek az anekdoták a magyar humore gazdátlan kincsei, nem esnek az én kutatásom körébe, csak is akkor van helyük egy gyűjteményben, ha valaki élt velük, megvilágítván általuk vagy magát, vagy egy helyzetet. Ezen a réven testet ült a testetlen anekdóta. Ugyanez a szempont vezér lett, amikor belevettem a kötetekbe korszakok jellemzése véget, például a lőcsei kalendárium, a kurucok, a labancok, az udvarok, országgyűlések, iskolák, stb. Egy némely személytelen anekdotáit, mint egy azt mondván, íme ilyen volt a humor, a tréfa akkor. Humor, tréfa. Hát a gyász, a keserűség, a harag, a gyűlölség, vagy alaknak, kornak sötét rajza. Mert az anekdota legkivált a magyar, nem mindig a jókedv, az elmészség, a csattanós ötlet dolga, hanem gyakran csak egy kép, vagy éppen adat, históriai töredék. És mégis beletartozik-e műfajba, mert emberlélek festése. Emberlélek festése valóban, csak e három szóval tudnám úgy meghatározni az anekdotát, hogy ne érezzem magamat hazugnak. Az esztétikusok alkalmasint azt fogják mondani, hogy ez a meghatározás gyarló. Száz jobb, főképpen pedig kevésbé tág és ingatag van nála ezer könyvben. Engem azonban csak ez a meggyőződés vezérlet, mikor e munkába fogtam. Ez adott irányt ítéletemnek a válogatásban. Az ember ismeret, ez az érték, ez a cél. Enélkül ez a száz év hiába befeketített papíros. Forrásaim? A régi kódexektől az újságokig, a múlt századok kéziratos gyűjteményeitől a mai könyvekig, a memoárirodalomtól a kalendáriumig, a néphagyománytól az országházi folyosó fecsegéséig, minden, amit két szememnek olvasnia, két fülemnek hallania adatott. Jól tudom, hogy száz szem, száz fül is kevés ehhez, s rövid hozzá nem ez az én egy néhány esztendőm, de egy egész hosszú élet. És ha valaki nem száz évet, de száz kötetet írna össze, mégiscsak a kezdet kezdeténél tartana, mert oly töménytelen sok a kincs, hogy véghetetlen nagy a mi szegénységünk. Ez a gondolat mindig csüggesztett valahány ehhez hasonló a nemzetlélek drágaságait gyűjtő munkába fogtam. De bátorította a tudat, hogy a becsületes dolgozás nem hiába való, ha még olyan csekély is a foganatja. Említettem, hogy anekdotáim némi hitelességre tartanak számot. Ha én ezt történetíró lelke szerint mondanám, vagy rossz hiszemű volnék, mikor a közönség elé ontom-e roppant mennyiséget, vagy arra kellene szorítkoznom, hogy egyetlen egy kis kötetet adjak ezzel a bevezetéssel, ez mind bebizonyított dolog. Az anekdota gyűjtő kritikája azonban csak a valószínűség mesdjéjét tarthatja végső határának. És nem annyira a tudása, mint a hite ítél. Igaz lehetett-e ez, vagy sem? Beleillik-e ez amaz alakképébe, vagy sem? Maga a megnyugtatása és a komoly érdeklődők szolgálata véget, minden közlés alatt följegyzem a forrást, ha nem népies vagy családi hagyomány, avagy a magam tudomása. Ugyane jegyzetekben utalok az anekdota külföldi mására, amely legtöbbször az eredet, sokkal ritkábban a magyar holmi vándorlása. Munkámnak ez lenne volt a kép az igazi tudományos becsű része. De tudom, hogy épp ez lesz a leggyöngébb, mert az ilyen összehasonlító kutatásoknak csak igen kicsiny körére is kevés egy ember élet. Hogy egyebet ne említsek a Mátyás király körül forgó roppant nagy anekdota vándorlás egymaga, évtizedekre való munkát adna, ha valaki olyan nagy alapon és olyan aprólékos gonddal folytatná vizsgálatokat, mint például ez szak szorgalmas búvára a tudós Binder Jenő. Elérkeztem egy kényes kérdéshez, mely olvasóink közül alkalmasint Zinger és Wolfner urakat érdekli legjobban. Mi lesz gyűjteményemben az új? Tétovázás nélkül adom meg a kétségbejtő választ. Semmi. Mert az anekdóta természeténél fogva mindig csak régi lehet. És ez az ő legfőbb becse. Megeshetik és alkalmasint meg is fog esni, hogy Mikszáth Kálmánnal vagy Újházi Edével e munka 99. ívének nyomtatása közben történik valami jó anekdóta, és én ezt az anekdótát, mint minden jó tüstént besorozom az ezernyi ezer közé. De új nem lesz ez sem, mert az anekdóta tüstént régi, ha megszületett, és ha három ember tudja. De az a tündéri varázslat kedveze portékának, hogy mégis fiatal, ha ezer esztendős is, mert az az egy bizonyos, hogy valamikor csak kell először olvasnunk, hallanunk az anekdotát, és így először frissen meglepő kedves ifjú, a vénséges vén cinkotai kántor is. Olvasóim közül kiváltképpen szeretem hát azokat, akik munkám minden lapján először látott és hallott dolgokat találnak. Értem a magyar ifjúságot. Jó lélekkel adom köteteimet az ő kezébe is, mert a tarka halomban van. Lesz mindenütt minden furcsa, nevetséges, rettentő, csodálatos és bolond, de piszkosság sehol semmi. Okom van félni olvasó bátyám uraiméktól, akik szakemberek, sőt, mesterek abban, amiben én csak kontár vagyok. De nem attól tartok, hogy a szememre loppantják, ócska dolog, ezt már süheder korunk óta tudjuk. Ezt nem fogják mondani, mert a régi anekdota jó barát, akit örömest látunk viszont, kivált, ha eredeti igazi mi voltában jelenik meg, nem divatos köntösbe bújtatva. Nekem pedig egyik legfőbb célom, hogy jó krónikás anekdotáinkat ősi alakjokban, cicomátlanul korukhoz híven adjam elé. Félek azonban attól, hogy uram bátyámék azt fogják mondani, ez sincs benne. Ez az, amit ők tudnak, és én erre a kincses hegyek körül üres kézzel járó, szegény aranyásó fájdalmával gondolok. Gyérreménységem, hogy a munkám közlékenységre serkenti ezeket az ékes szavú hallgatókat, és új kiadást csak dúsan gazdagodva jelenhetik meg. Gyűjteményem nagysága, kutatásaim sokfélesége, forrásaim nagy száma különben bizonyossá teszi, hogy alig lesz olyan olvasóm, akire nézve ne lenne ismeretlen a közlések, igen nagy része. De a kapott dolgok kerülése nem térített el attól a komoly célomtól, hogy adjam legismertebb, leghíresebb anekdotáinkat is, valamint a néptalok, mesék, hagyományok, babonák, közmondások, szállóigék gyűjtője sem mellőzhet el semmit, csak azért, mert közkeletű. Sőt, a közkeletűség helyes mértéke, minek kell okvetlenül belekerülni a gyűjteménybe, mely magának a lehetőség teljes kincs becsét követeli merészen. Munkámban időrendet követtem. Az anekdoták a magyar történet folyása szerint sorakoznak, bárcsak kisebb részük históriai, de egy korszakokba csoportosítva domborodnak ki igazán az alakok. Milliót nyernek egymás révén, sőt, feltámad, megújul előttünk az egész idő. Vagy volna annak értelme, hogy például az Árpád-kori a Mátyás király idejebeli dolgok, a Mária Terézia udvarában történt sok minden, a Veselényi, a Széchenyi kora, szabadságharc anekdotás eseményei ne együtt legyenek. Az ilyes gyűjtemények többnyire mesterségük szerint osztályozzák az embereket, fejedelmek, papok, katonák, írók, tudósok, színészek, stb. Ez rossz rendszer, elemészti a kortörténeti becset, és az alakok mintegy idegenben járnak. Vagy nem lenne képtelenség Petőfi Sándort kivenni a szabadságharc világából, mert benne erősebb a költő a katonánál, s mert gyermekkoráról is beszél az anekdota? vagy elválasztani tőle Bem tábornokot? A korszakok nagy és kis alakjai egymásra hatnak, és megalkotják a múltba tűnt világot, a maga színes elevenségébe. Egyéb iránt bűnévmutatók tájékoztatják az olvasót. Mondtam, hogy minden anekdotát lehetőleg az eredeti a legelső forrásból merítettem, és e tekintetben visszatértem a kódexekig, a krónikákig, a régi írókig. A deákból való fordításokat részint magam végeztem, részint a meglevőket olvashatókká tettem. A régi magyar följegyzéseket többnyire egészen híven adtam. Zamatos mi voltjukban, csak a helyes írást változtatva maira. Nem egy anekdotát, mely csak néphagyomány és határozott alakja nincs, költők feldolgozásában közlöttem, mely minden esetre becsesebb a sokféle ingatag előadásnál. Ezzel útnak bocsátom munkámat. Gyűjtésem teljes, de azért hálával fogadok és beiktatok minden szíves közlést, melyel érdeklődők megtisztelnek, bölcsen gondolván, hogy adataikat nem ismerem, valamint, hogy csak most a roppant anyag rendezése közben érzem igazán, mi kevés, mi semmi egy ember, mikor ennyi kincs betakarításáról van szó. Mikor a munka édességével gyötrően elegy a sok tudott és nem tudott mulasztás keserű érzése. A közléseket nevemre Budapestre, 9. kerület, Ferenc körút, 13 szám alá kére. Budapesten, 1898 tavaszán, Tóth Béla.